tudtok Ságisa maga feleségének lenni, bárónénak, éhes macskának, sejempántlikával a nyakán? Ejnenó, hát mit ígér még? Örök hűségemet, Estella. Az örök hűség szép dolog lehet, hanem megfőzve, megsütve nem táplál el két jó étvágyú embert. Hát az én 10 000 forint járandóságom. Egy hét múlva lesz július 1-je. Fölcsípem a fél évi 5 000-est, és úgy élünk belőle kettecskén, ha jól beosztjuk, mint két gerlice egy ágon. De ha az ág letörik? Aj, ne kínozz, Estella. Adj inkább egy csókot. Egy undokvarangyos békára hágtam. Tele van ez a hely békákkal, patkányokkal. Ne fuss hát, Estellácska! Behenci Estella után iramodott, hogy átkarolja, de Estella elugrott és az ajtó felé menekült. Hát meg sem csókolsz, lihegte Behenci. Nem. Hát nem szeretsz, és meg sem szabadítasz, sziszegte tompán, hörögve. Várj, susogta Estella. Eljövök. Ezzel tovaillant, rácsukta újra a börtönajtót, s a föld alatti folyosóról kijutott a második várudvarra, ahol a cselédek, lovászok, katonák csoportokba verődve beszélték az elsüllyedt Behenci esetét. Egész regekőr volt már akkor kiásva az emlékezetekből az ördöngős csapóajtóról. Még az ősvárúrak, még talán a nedeckiek csináltatták azt az ebédlőben. Mert hát, ahol vár volt, mindig akadtak a féle legyeskedő lovagok, akik lanttal kezdték először az ablak alatt, s aztán eljutottak az ebédlőig. Azok a tündérszép várasszonyok, akiknek a képeik ott függnek a mennyszínű teremben, bizony azok is szerettek belekóstolni az almába, tisztelet a kivételnek, s néha ők kínálták, mint Éva Ádámot. Néha pedig hagyták magukat rábeszéltetni. Ha aztán a várúr észrevette, bezzeg jó volt a csapóajtó, melyet nem ok nélkül alkalmaztak oda, ahová az asszony a legkedvesebb emberét ülteti az asztalnál. Nyergeld fel a lovamat, Matyku, parancsolá Estella az egyik lovásznak. Míg a kis fekete bontalábú lovat nyergelték azzal a átöltözött szokott házi ruhájába, kurta gránát szindolmányt vett fel, tengerzöld hosszú szoknyát, s könnyedén pattant a nyerekbe, besetével lábált a kengyelbe. Künn a kapunál, odaszólt a tisztelgő strázsának. Nini, Makovnyik! Makovnyik József, káplár volt a strázsálók egyike. Egy zsák rózsakrumplit rendeltem a faluból. Ha valaki elhozná, átnevegyék, míg én nem látom, mert a múltkor is megcsaltak.
Értem, kérem alásson.
Várjanak meg vele, vagy ha nem akar várni az illető, jöjjön el holnap reggel.
Igenis, értem.
Pici sarkantyújával megszúrta a fecskét és elvágtatott. Még utána nézett a szép teremtésnek a strázsa, egy kicsi nyég. Makovnyik hamiskásan sodorgatta a bajuszát, uraknak való maszlag, aztán elnyelte az útpora, mely a délutáni napfény szikrázó morzsáival összekeveredve fehéres csillámló főlegnek látszott. Kikibukkant néha a ló és úrnője alakja, de csak halványan úgy messziről, mint egy tejben úszó légy. Estella megállt a legszélső falusi háznál, egyetlen ablaka volt kék szegéllyel körülfestve, s rozmarin cserép volt benne. Aláhajolt lován és bezörgetett.
Itthon vagy, Ancsúra?
Csinos kackiás parasztmennyecske dugta ki a piros mozgás arcát.
Itthon vagyok, nagyasszonyka.
Ez volt az Estella titulusa.
Hát az urad, itthon van-e?
Az uram fát fűrészel az erdőben.
No, az jó, felelte Estella. Leugrott a lováról, és bevezette a kapuajtón az udvarra.
Kösd be ezt a lovat az istálóba, de szaporán, Ancsúra, nincsen veszteni való időnk. Aztán gyere a szobába is, vetkőzz le.
A lovat bekötötte Ancsúra, mi hamar, de a vetkőzés furcsának látszott előtte. Lesütötte a szemeit, és zavartan nézett maga elé.
No, szamár, hiszen nem vagyok én férfi.
De mikor mégis szégyellem magam.
De lásd, én is vetkőzöm, ruhát akarok veled cserélni.
Na, ez aztán felbátorítá. S még inkább két fényes arany, amit Estella a markába nyomott. Egymás után hullottak le a szoknyák, egyre jobban szépül az egész formás alakja, minden szoknyával nyert.
Az üde egészséges női test illata, vagy a rozmaring virágé betöltötte az egész szobát.
Az ingvállat is levessem?
Persze.
Jaj, de legalább ide ne nézzen, nadasszonka.
Mikor átöltöztek, Esztella lett a paraszt menyecske. Ennyi, de helyes egy jószág. És Ancsúra lett az úriasszony.
Most már hozd elő a kordován csizmárat is, meg a kislinget, nagy fehér gyolcs kendődet, hadd kössem be a fejemet.
Teremtő Istenem, mi lesz ebből? Semmi se, te bohó. Átmégy azután a kamrába, és megtöltesz egy jó hosszú zsákot krumplival, de indulj egy-kettő-három szaporán.
Indult volna, de a hosszú úri szoknyában nem tudott mozogni, minduntalan megbotlott, elesett. Olyan ügyetlen lett a munkában, mintha egész életében kávén élt volna. Utoljára is maga Esztella rakta meg a zsákot krumplival. Aztán fölhajította könnyedén, mintha csak egy kásmír sál lenne a vállára, pehely volt ez az ő a célizmainak, és megindult vele ruganyos hegyke léptekkel a vár felé.
Pokvalén, Pán Jézus Krisztus!
Köszönti a strázsát a kapunál.
Mindörökké, ámen, édes húgom! Felelt az egyik őr. Nincs itthon a panyicska, kiruvagolt, de azt üzente, hogy várd meg.
A csintalan makovnyik még bele is kötött.
Hopsza, valami hernyú van a hátadon!
És ezen ürügy alatt egyet csípett a habfehér vállán, amelyről a zsák miatt mélyebben lecsúszott az ingvál. A menyecske nem jött zavarba. Visszafelelt, nagy dévajkodva, kackiásan ringatván a derekát mozgékony csípőin.
Ha ken hernyó, én akkor macska vagyok. Ha ken csíp, én karmolok. Nézze meg az ember, milyen csúf nagy hernyó!
Ezzel eltűnt a kapuboltozat alatt. A két emberből álló srázsa pedig járt a magasra emelt lándzsákkal tovább is fels alá, nézegetve Alantavarini kéményeket. Legjobban füstölt a paplaké. Vajon mit főzhet most a tiszteletes asszony? A vidék álomra látszott készülődni. A kihűlt, szelíd tekintetű égbolt éppen csak, hogy még mosolygott, honnan pedig még egy órával előbb szikra szemerkék szóródtak szét az erdőkre, a barna farusi szalma fedelekre. Az alkonyat tompa nyugalma közelgett nesztelen lépteivel, s a nap bágyattan, aléltan ereszkedik a hegyek cikcakkos kék palánkja mögé. Nem volt az már az az előbbi izzó, tündöklő égitest. A melege nélkül, a fénye nélkül az is elveszteni a tekintélyét. Olyan haszontalan cifraság volna az égen, mint egy vándorló tojás sárgája. Jó fél óra múlva újra mutatkozott a menyecske a boltíves kapu alatt, hol buzogányok, csákják és bőrvedrek lúgtak a falakról, künn a Varini toronyban megkondult az esteli harang. Talán szándékosan ezt a percet várt, amikor a strázsa imádkozik és rá nem ér incselkedni.
Nem jön még az asszonka, batyikák, mert nem várhatom tovább.
Hát csak eredj Isten hírével, fiacskám, hátrahagyta az asszon, hogy gyere el reggel.
Szíve hangosan dobogott a félelemtől. Jaj, ha valamelyik megtapogatja a zsákot. Már künn volt. Szabadabban lélegzett fel, s neki bátorodott léptekkel ereszkedett le a várkaputól a keskeny gyalogösvényre, mely mogyoró bokrok és páfrányok között levezetett a roh erdőbe. Szeretett volna sietni, de a zsák nehéz volt. Még neki, az akrobata nőnek is. Csak bent az erdőben a fenyők közt eresztette le, lihegve, fújva.
Na, gyere ki már! Ó, de borzasztó nehéz vagy!
A megoldott zsákból Behenci Károly bújt elő. Legelső dolga volt az összekuszált haját, bajuszát megigazítani, aztán teleszíti tüdejét a málna illatos erdei levegővel.
Majd megfúltam ebben az átkozott zsákban. No, csak hogy itt vagyunk, de most már hova merre? Mit gondol a báróné?
Esztella a szeme közé mosolygott, míg a kendőjével a verejtéket törölgette felhevült arcáról. Csurom csap volt a szép rőt haja is.
Amerre akarod te, cudar!
S tenyerével megveregette, megpaskolta szerelmesen, incselkedően a bal pofáját. Örös körül mély csend volt. Az erdő költészetet lehelt.